Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam Istene. Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, hadd dicsérjelek Téged. Te vagy az én Istenem. Amen. Fennállva magasztaljuk Urunkat, 35. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el.
Terhelyt Uram, erő himmel, harcolj én ellen, ségimmel. Te paj és odat ragadd elő, én segedel, memre állj elő. Árdátat nyújtsd kezeddel, ellenségémet nyergesd el. Ez a szél felkemnek, tégedhet én meg segítnek.
Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy hosszabb gondolatot hadd mondjak az énekelt zsoltárunkról. Dallamát elsősorban a 347. dicséret miatt ismerjük és ismerhetjük. Legtöbb esetben falusi temetéseken elhangzó ének, nincs már szívem félelmére nézni sírom fenekére, gyönyörű húsvéti dicséretünk mindez. Dallama az egyik legszebb zsoltár dallam, még akkor is nagyon szép, amikor kiegyenlített formában énekelték ezt a mi eleink. Csomaszót Kálmán egy nagyon, hogy is mondjam, érzékeny megjegyzést fűz ehhez az énekhez. Azt mondja, hogy a kísérő hangszerrel nem rendelkező templomokban sokszor diktálás után énekelték a mi énekeinket. Így van ez esetenként még ma is. A kántor bediktálja a következő éneksort, és a gyülekezet pedig elénekli. Én magam részt vettem olyan erdélyi istentiszteleten, ahol a gyülekezet a maga egyszerűségében, de négy szólamban énekelte, úgynevezett terc párhuzamokban a dicséreteket vagy zsoltárokat, és így sokkal teltebb volt egy-egy ének. Na, azt írja Csomasztót Kálmán, hogy a diktálást következtében az éneklésünk lompossá, elnyújtottá vált. Aztán még nevet is adtunk neki, elkereszteltük puritán kálvinista méltóságnak. No hát, ezt váltotta fel a ritmusos éneklés. Ennyit írt a mi 35. zsoltárunkkal kapcsolatban az ének kincseinkről. Folytassuk a mi istentiszteletünket egy nagy heti énekkel, 339. dicséretünket énekeljük mindegyik versszakával.
Istennek báránya, kinyait ad égsőt szánja. A nap sötéti változik, a föld lengésing adózik. halottak sírból feltámadnak. A szent, a szent városba jelt adnak. Íme a templom kárpítja, ketté hasad és megnyitja. Helyét, helyét a szentek szentének. Jelét, jelét Jehova frigyének. Mindezekből, ó, mit értsünk, és szívünkbe haj, mit vissünk. Isten, Isten, végelen kegyelmét. Hozzán, hozzán, csoda nagy szerelmét. Fiát a szeretet adja, keresztény nyajéra hagyja. Értünk, értünk, hogy eleget tégyen. Úrunk, Úrunk, sőt vőzítünk légyen. Köztünk van a szentek szentje, a híveknek ezt jelentse. Ó szép, kárpét hasadása. Földig, földig, ketté hasadása. Jézus, kiértünk szenvedtél, szívből hálát adunk. Holtig, holtig, híveid maradunk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk. Mózes 5. könyvéből a 32. rész válogatott verseit olvasom, ülve hallgassuk meg. Figyeljetek ti egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait. Esőnként citáljon tanításom, harmadkét hújon mondásom, mint permet a zsengefűre, zápor eső a pázsitra. Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Elromlottak már fiai, hitványok, fonák és hamis nemzedékez. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép, hiszen atyád ő, ki teremtett, ő alkotott s erőssé tett. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet majd elmondják. A felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úr része az ő népe, Jákob kimért öröksége. Meghízott Jesúrún, kirúgott a hámból. Meghíztál, kövér hájas lettél, és elvetette Istent alkotóját, elhagyta szabadító kősziklájáját. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották. Szellemeknek áldoztak, nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek. Újaknak, akik nemrég jöttek, akiket az atyák még nem féltek. Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted. Elfeledted Istent, aki világra hozott. Látta az Úr, és megutálta bosszúságában fiait és leányait, és ezt mondta, elrejtem arcomat előlük, meglátom, mi lesz a végük. Álhatatlan nemzedék ez, fiak, kikben hűség nincsen. Semmit érő istenekkel ingereltek, hiába valóságokkal bosszantottak, semmit érő néppel ingerlem én is, bolond nemzettel bosszantom őket. Mert tűz lobbant fel haragomtól, ég a Seol fenekéig, megemészi a földet, gyümölcsét, felgyújtja a hegyek alapjait. Veszedelmet hozok rájuk, nyilaik mind rájuk szórom, éjség gyötri, lázemészti őket, és keserű halál. Vérengző vadakat küldök rájuk, és porban csúszó mérges kígyókat. Kint a fegyvert gyilkol, bent meg a rémület, mint ifjat, mint szüzet, csecsemőt, s vén embert. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged azért, mert ezen a vasárnapon is hallhattuk a hívó hangodat, szavadat. Köszönjük, hogy életünk minden mozdulása, legfontosabb döntéseink és lépéseink mindig a te előteredben történtek. És megköszönjük neked azt is, amikor a kicsi lépéseket is te mutattad nekünk. Bocsásd meg, Úrunk, azt, amikor elbotlunk, amikor hátat fordítunk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor rágalmazunk, amikor téged teszünk felelőssé valamiért a mi életünkben, amit mi okoztunk. Bocsásd meg, Urunk, hogyha egymást is felelősségre vonjuk. Bocsásd meg, hogyha úgy tesszük mindezt, hogy nincsenek semmilyen alapja, nincsen mélysége, csak mi vagyunk benne teljes egészében. A mi hitványságunk, a mi kicsinségünk, a mi egyedül létünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy formálj bennünket ige hallgató közösségé most is. Oly sok mindennel jöttünk a mi szívünkben. Oly sok minden kavarog bennünk, amikor halljuk a te igédet, éneklünk egy-egy éneket. Talán azok a szavak is egészen erősek, és mégis ott vannak bennünk kimondatlanul, amit valaki lejegyzett, hogy éneklésünk egy picit lompos, nem neked tetsző, minőségi. Talán ott van bennünk az igéd feletti ellenszemünk, Urunk, minek beszélni ilyen haragról, ilyen indulatról. Sokkal jobb lenne, ha te megsimogatnál bennünket. Talán sok külső körülmény is befolyásolja, hogy itt vagyunk. Talán gyászeset, vagy éppen valami öröm. Sok-sok kérdés, amely foglalkoztat bennünket, hát ha feleletet kapunk, talán itt még van valami. Urunk, engedd, hogy most ne ezekre figyeljünk, hanem te rád. Rád élő Urunkra, Istenünkre, aki valóban mindent alkottál benne minket is. Rád figyeljünk, mert te ránk vigyálsz. Kezedben van a mi életünk. Kérünk, szólj hozzánk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 436. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 10. részben, a 14-től a 22-ig terjedő versekben a következőképpen. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás fohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesülünk. Nézzétek a ti teszt szerinti elhívásatokat, és nézzétek a teszt szerinti Izraelt, akik az áldozatokat esik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, akik rendszeresen itt vagytok az Isten házában, alkalomról alkalomra, vasárnapra hallgatjuk az igét, és talán már megszoktátok, hogy bizonyos rendszerben gondolkodunk, és bizonyos rendszerben hallgatjuk vasárnapról vasárnapra Urunk Istenünk üzenetét. Ez nem csak azt jelenti, hogy minden vasárnap 10:30-kor elkezdődik Isten tiszteletünk, hanem azt is jelenti és jelentheti, hogy évelején, ha az Isten is engedi, akkor meghatározunk pilléreket, meghatározunk mérföldköveket, útjelzőket, amelyeket szeretnénk követni egy-egy esztendőben. Tesszük ezt annak a szabadságával, ahogyan hallottuk január 1-én az igét, hogy bizony az ember tervezgetései azok mit sem érnek, hanem az Úr adja az igazi áldást, és bízzuk Istenre a mi életünket, hagyd az Úrra a te utadat. És hogyha Istenre hagyjuk a mi utunkat, akkor bizony látjuk vasárnapról vasárnapra a Bibliaolvasó vezérfonal szerint is megszólíthat bennünket, Urunk Istenünk, és megszólíthat egy-egy tematikus rendben, sorozatban is, amely előttünk áll 10-12 alkalommal egy esztendőben. Elsősorban pragmatikus szempontok, gyakorlati szempontok vezettek, amikor évelején elmondtam, hogy minden esztendő, az esztendő minden egyes havában szeretnék az úrvacsorai sákramentumról szolgálni közöttetek. Hiszen azt látjuk, azt látom, hogy minthogyha megüresedett volna az úrvacsora sákramentumának jelentősége gyülekezetünk életében. Ezért januárban rögtön az alapokat tisztáztuk, amikor is keresztelő János kérdéses bizonyságtételéből megállapítottuk, hogy Jézus valóban az Istennek az a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Azaz az úrvacsora sákramentuma a titkok titkát ábrázolja ki, valóságosan a szemünk előtt jeleníti meg, Jézus megtöretett teste és kiontott vére a bűnbocsánatot szimbolizálja számunkra. Persze nem automatikusan, nem mechanikusan, hogyha valaki elveszi a jegyeket, akkor az ő életében minden rendeződött, és mégis hitáltal, de valóságosan elindulva, kezét kinyújtva, kérdésekre felelve bűnbocsánatot kaphat az ő élete. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk. Az elmúlt hónapban pedig éppen vendégek voltak Isten tiszteletünkön, amikor azt hallottuk, hogy az úrvacsora bennünket, az úrvacsorában részesetteket is indítja, bátorítja. Van egyfajta buzdító szerepe, méghozzá szolgálatra. Emlékeztek, Jézus Krisztus, ahogyan maga köré tekeri a kis mosdókendőt, és elmondja a tanítványoknak, hogy meg kell, hogy mossam a ti lábatokat. És ti is meg kell, hogy mossátok majd egymás lábát. Bátorít bennünket a konkrét, nagyon konkrét szolgálatra, az egymás közötti szolgálatra. És talán még néhányatokban ott van az a kis történet is, a valaki, senki, mindenki, hármasról, négyesről, hogy megpróbáljuk mindig elhárítani a feladatot, amivel Isten megbíz bennünket, majd valaki más elvégzi ezt helyettünk. Az úrvacsora sákramentuma indít bennünket szolgálatra, mint egy mozgató rugója a mi életünknek. Akik részesednek a terített asztal közösségében, azok elindulnak, hogy ezt a hétköznapi életben valóságosan is megéljék, hogy valóságosan is testvérei legyenek a másik embernek. És most ezen az alkalmon íme összeér a kettő. Bibliaolvasó vezérfonalunk elénk hozza a korintusi gyülekezetet, annak sajátos helyzetét, amely éppen egy úrvacsorai kérdés. Éppen egy nagyon is gyakorlati kérdés. Korintus újra alapítása Krisztus előtt 44-ben történt, Julius Cézár építette újra a közel 100 évvel korábban lerombolt várost, és betelepítette azokkal az emberekkel, akik sokat szolgáltak az ő hadseregében, elsősorban veterán katonák voltak ennek a városnak a lakói. Aztán utána betelepítette azokkal, akik értettek a kereskedéshez, értettek a kikötéshez, értettek a hajózáshoz. Betelepítette olyan emberekkel, akiknek nem sok pénzük, vagyonuk volt, elsősorban a szegényebb réteghez tartoztak, és helyet kaptak ebben a városban a Rómából száműzött zsidók is. Claudius ediktuma rendelete után ugyanis Rómában nem élhettek zsidók, így a hatalmas birodalom, a Pax Romana különböző területein telepedtek le ők maguk. Pál pedig egy ilyen környezetben, egy viszonylag nehéz körülmények között élő, de a hatalmas lehetőségben élő közösségben kezdi el az ige hirdetését. Hiszen azért egy kereskedő város mindig a felemelkedésnek a lehetőségét is biztosítja. Sőt, a gátlástalan felemelkedésnek a lehetőségét is. A hirtelen meggazdagodásnak, az álmok beteljesülésének a városát is jelenthetik. És ebben a közösségben pogányok, olyan emberek, akiknek a kezéhez vér tapadt, katonák és zsidók hallgatják a Krisztusról szóló evangéliumot. És az a sajátos tapasztalata az apostolnak, hogy emberi szívek nyílnak meg. Emberi szívek kezdik el követni Jézust. Gyülekezet alapul. De ez a közösség, amikor elkezd erősödni, bizony egy útalágazáshoz ér. Úgy, ahogyan a múlt héten hallottuk szolgáló testvérünktől. Az elágazásnak az egyik lehetősége Az a lehetőség, amely mindig kísérti az egyházat, hogy bezárkózzon. Hogy az ajtóira jó nagy reteszeket tegyen, és azt mondja, hogy megőrzöm annak a hitnek a tisztasságát, annak a hitnek az örömét, amelyet én Uramtól, Istenemtől, Jézus Krisztustól kaptam. Jézus idejében volt egy ilyen közösség, most egy picit egy generációt visszalépek, ezt a kumráni közösségnek nevezték, akik a zsidóságon belül egy nagyon elkülönült, a pusztában önálló életet kialakító zárt egységet jelentett. Egyébként zárójelben jegyezzük meg, hogy a Krisztus korabeli bibliai forrásaink, azok náluk maradtak meg, ezért a zártságuk miatt, az ő iratkezelésük miatt, az ő könyvtáraik miatt. Viszont oda belépni nem volt egyszerű dolog. Vagy kinyitja az ajtót, úgy, ahogyan ezt Pál apostol az ő missziói értelmezésének is mondja, tágas tér, kinyitott ajtó, és jöjjön mindenki a Krisztushoz, és hallja mindenki az igét, viszont akik érkeznek, azok magukkal hozzák a szokásaikat, magukkal hozzák az ő megkötözöttségeiket, magukkal hozzák az ő bűneiket, magukkal hozzák az ő kérdéseiket, és ebben a párbeszédben az a közösség, amely kialakult, ez a missziói gyülekezet, missziói lelkületű gyülekezet, bizony nagyon könnyen, hát most ez a szó jutott eszembe, nagyon könnyen gellert kaphat. Nagyon könnyen elindulhat egy teljesen más úton. Nagyon könnyen a szabadság útját felválthatja a szabadosság. Hadd mondjam így, a megalkuvásnak a veszélye. Mi az, amit megtehet egy keresztény ember? És a Krisztusnak való átadott életben, a neki való teljes szívvel történő átadásban megjelenik a félszívűség, a félkezűség, a félfejűség, egészen egyszerűen a megosztottság. A megosztottság, amely kézzelfogható lesz, mert amikor az ember szíve megosztottá válik, szolgál ide is, meg szolgál oda is, keresi ebben is, és az apostolnak ez a kifejezése hangzott el, többször hallottátok, keresi ebben is a közösséget, meg keresi avval is a közösséget, akkor előbb-utóbb azt eredményezi, ami Korintusban megjelent, hogy nem csak a szíve osztódik meg, hanem a szószoros értelemben a gyülekezet is. Azt mondja az ige, a korintusi levél a legelején, hogy pártokra szakad. Az egyik őt szereti hallani, a másik pedig a másikat szereti hallani. És egymás között is kialakul a feszültség. Nos, kedves testvérek, a felolvasott igénk az úrvacsorából következteti le, az úrvacsorával kapcsolatban mutatja be számunkra a közösség fontosságát. Mutatja be azt, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a Krisztussal milyen a mi közösségünk, és milyen a mi közösségünk így egymással is. Miért mondom ezt? Azért mondom, kedves testvérek, mert az elmúlt időszak, hadd mondjam így, 2 hét, nagyon sok tekintetben megerősített engem. Megerősített abban, hogy a nemzetközi evangelizációs sorozatba való bekapcsolódásunk az elsősorban számunkra volt fontos. Miért is? Azért, mert minden este gyülekezetünk egy szolgáló közösségének a tagja életéről bizonságot tett. Nem csak egy filmvetítés volt, nem csak egy vetített istentiszteleten való részvétel volt a mi közösségünk, hanem láthattuk azt, hogy hogyan munkálkodik egy ember életében a mi Urunk Jézus Krisztus. És láthattátok ti is az elmúlt héten vasárnap, akik itt voltunk együtt, református iszákos mentő misszió bemutatkozásakor, 2 testvérünk elmondta, hogy az Isten honnan szabadította meg őket. Hogyan változtatta meg az életüket? Hogyan rendeződött először a belső, és utána hogyan rendeződött a külső? hogyan lettek, és hogyan fogadták és fogadják a próbákat ezután az életükben. Tehát, kedves testvérek, a prokriszt evangelizációnak számomra a legfontosabb gyümölcse az volt, hogy láttam, hogy a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk szolgáló közösség. Szeretett közösség. Hogy lehet együtt imádkozni. Mondhatnám így is, hogy ima közösség. És mégis azt tapasztalom, hogy ugyanúgy, mint Korintusban, nálunk is megjelenik a közösségtől való távol maradásnak, így mondom, hogy az eszménye. Néhányan ezt úgy fogalmazták meg egy évtizeddel ezelőtt, hogy a Robinson kereszténység, a különutas kereszténység, amely azt mondja, hogy meg vagyok én önmagamban is az én Urammal, Jézus Krisztussal. Meg vagyok én, nem kell hozzá gyülekezet, nem kellenek hozzá emberek, nem kell hozzá testvér, nem kell, aki segítsen, majd én magam. És bizony, ennek tragédiáit is látjuk. Nem csak úgy, hogy egyedül maradok, mint a kisujjam, hanem úgy is, hogy önmagam leszek minden értéknek a mérőfoka. Saját magamhoz mérem a másikat, és saját magamhoz mérem az Istent is. A Szentírás pedig figyelmeztet bennünket. Intő példái vannak, hogyha az ember egy közösségből kivonja magát, akkor egyedül marad. Talán a legsötétebb arca az egyedül maradt emberek közül, akit a Szentírásban olvasunk, Júdásé. Aki látszatra ott volt, látszatra mindent megtartott a 12 tanítvány életéből, és mégis élete, az egész élete egy hatalmas tragédia és kérdőjel lett. A különutas keresztjén árulója Jézus Krisztusnak. Aztán ott van egy másik nagy kérdőjel, Tamás is, aki megelőzte korát, mintha a mi kortársunk volna. Ő nem akar hinni a feltámadottban, nem akar hinni Jézus Krisztusban, és csak egy hajszálon múlik, hogy nem marad ki a csodából. Sőt, mondjuk úgy, hogyha rajta múlott volna, akkor ő nem hitt volna a feltámadott Jézus Krisztusban. De Jézus utána ment, megkereste ezt a másik különutast, és az ő apostolává tette. Éppen ezért szeretne e mai ige visszavinni bennünket a közösséghez, és a közösség alapjául szolgáló úrvacsorához. Mert egy kenyérből részesedünk sokan. Urunk azért szerezte az úrvacsorát, mondhatnánk Pál szavait ma így, azért szerezte, hogy a széthúzó, begubódzó, elidegenedő híveket egy testé, egy közösségé formálja. Mert hogy az úrvacsora és jelen esetben minden vacsora közösséget jelent. Közösséget valamivel, vagy valakivel. Nagyon kemény Mózes hálaadó imádsága. Azt hallottuk, és talán felfigyelhettetek mindannyian, hogy a nép elhagyja az Urát, hitszegővé válik, és szellemeknek áldoztatok, mondja. Idegen istenekkel gerjedelemre indítottátok a ti uratokat. Bálvány áldozatokat mutattatok be, mondja Mózes. Ezzel nem azt akarja igazolni sem Mózes, sem pedig Pál, hogy léteznek bálványok, nagyon határozottan hallottuk azt, hogy bálványok nincsenek, de bálványimádás mégis van. A korintusi gyülekezetnek az egyik nagy veszélye, de a missziójából fakadó veszélye az, hogy megjelenhet benne a kétfelé sántikálás. Megjelenhet benne az idegen érdekeknek, idegen isteneknek, vagy magának az ördögnek való szolgálat is. az áldozat bemutatása, a vele való közösség vállalás. Oda sokszor tapasztalom magam, amikor segítő szándékkal próbálunk megállni valaki mellett, hogy megmerevedik, hogy felhúzza azokat a falakat, és nem meri elmondani, hiszen talán intelligens emberekről van szó, azt mondja, nekem egy pap nem mondja meg, hogy mi az én életem dolga, mi az életem baja. Nekem senki nem mondja meg, majd én eldöntöm. Pedig nem lehet, azt mondja az ige, nem lehet a bálvány áldozati oltáról is közösséget vállalni, meg a terített úrasztalától is közösségben elmenni. Az, ami korunkra annyira jellemző, csipegető, vagy az amerikaiak így hívják menő kereszténység, az kárunkra van. Egy picit innen is, egy picit onnan is. Egy picit erről az asztalról is, egy picit a másik asztalról is. Ne gondolja senki, hogy ennek nincs hatása a mi életünkre, nincs hatása a mi hitünkre. Egy picit engedni, ahogy a képpel éljünk, a múlt heti képpel éljünk, engedni az italnak, és utána engedni az úrasztalának. Egy kicsit engedni valami fajta okult szellemi találmányból, okult könyvekből, engedni talán olyan dolgoknak, amelyről azt gondoljuk, hogy ártalmatlan, haszontalan, és észre sem vesszük, hogy közösségbe kerültünk vele. Hány és hány ember mosolyog azon, pedig a szószoros értelemben valóság, hogy elmegy, és jó sokkal kutattatja a jövőjét, horoszkópok szerint tölti ki az ő lottószelvényét, mosolygunk rajta, de valóság. Egy picit innen is vallási csemegét venni, egy picit onnan is vallási csemegét venni, és elkészíteni a magam nagy vállását, a magam nagy bálványát. És az önállóságot propagáló kultúrában nem vállal ez az ember semmilyen közösséget gyülekezettel, szegénnyel, gazdaggal, magyarral, cigánnyal, szlovákkal, karizmatikussal vagy történelmi keresztjénnel, semmivel, mert csak önmaga létezik a maga bálványában. Pál pedig nagyon határozottan, nagyon konkrétan mondja, az Ószövetség parancsa ma is érvényes. Ne legyen más istened rajtam kívül. Nem lehet más istennek is szolgálni. Mindazokat, akit a mi Urunk megszabadított. A bibliai alapok sorozaton szinte már unalmasnak tűnik, hogy én újra és újra elmondom. Isten a megszabadító Isten. Isten az, aki kihozta népét Egyiptomból. Isten az, aki megvált bennünket bűneink fogságából. Ez az Isten mutatkozik be. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Kedves testvérek, ne legyen illúziónk. Isten nem formális szertartásokat vár. Nem azt mondja, hogy a formális istentiszteleten való részvétel helyettesíti a neki odaszánt engedelmes életet. Szó sincs erről. Isten, ami szívünket keresi, és ami szívünket várja. Ő az egyedüli, oszthatatlanul egyedüli, örök és igaz Isten. Ezért mondja az Ószövetség képével, atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. Ez a formális kereszténység. Mannát enni, és mégis meghaltak. Jézus több, mint manna, mondja János evangéliumában az ige. Ő az élet kenyere. Ezért, aki nem becsüli meg az ő testét, szövetségét, magában hordja az ítéletet. Nos, kedves testvérek, amikor majd néhány nap múlva, mondjam így két hét múlva, itt állunk nagypénteken, és halljuk az úrvacsora szereztetési igéjét, és elköteleződünk, akkor felhangzik egy kérdés. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Krisztusnak kegyelméért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek? Nos, erre a kérdésre mit válaszolunk? Elköteleződünk? Közösséget vállalunk-e a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal? Vagy pedig megtagadjuk ezt a közösséget? Adja meg az Isten, hogy mellette döntsünk és újítsuk meg a szövetséget újra és újra. És végül, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy arról is szóljunk, hogy a közösségvállalás az megjelenik egymás irányába is. A második világháborúban Münster egyik katolikus templomában megsérült egy fából készült feszület. Egy bomba leszakította Krisztus kereszten szenvedő két karját. És mikor a második világháború után római katolikus testvéreink úgy gondolták, hogy ezt a feszületet helyreállítják, akkor az a döntés született meg az egyház tanácsban, hogy nem készítik el fából a hiányzó két kezet, hanem a hiányzó két kéz helyére azt a feliratot írták, hogy a ti kezeim, az én kezeim, ti vagytok. Az én kezeim, ti vagytok, mondja ennek a feszületnek a felirata. Kedves testvérek, ez nem csak arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztus hordozza a mi bűneinket, hanem arra is emlékeztet minket, hogy az úrvacsora az közösségvállalás egymással is. A szenvedővel is, és az örvendezővel is. A bajban lévővel is, és azzal is, akinek az élete megoldódott élet. Krisztus az úrvacsora sákramentumában egymáshoz is indít bennünket. És egy gyülekezet attól lesz igazi közösség, attól lesz igazi gyülekezet, hogyha az Úr asztalától távozva egymásnak is testvérei lesznek. Ha nem csak azt mondhatjuk el magunkról, hogy van ima közösségünk, szeretett közösségünk, szolgáló közösségünk, hanem ha a szószoros értelemben elmondhatjuk, hogy közösségben vagyunk egymással. Ismerjük a másikat, és a másik is megismert bennünket. Íme, talán bele se gondoltunk, hogy a közösség vállalás, a közösség kifejezés egy egyszerű, talán több ezer éves, akut kérdéssel kapcsolatban mennyi gyakorlati kérdést vett fel a mában. Ott a bálvány áldozat kérdése volt a kérdés, manapság pedig a kétszívűség, a csipegetés, az elköteleződés hiánya vagy megléte, és a másiknak testvérkért való felvállalása. Íme, lássátok meg, tanuljuk meg, hogy az úrvacsora közösséget teremt. Amen. Testvérem, fennállva válaszoljunk az igére, 395. dicséretünk második és harmadik versszakát énekeljük el.
Közös test tagjai,
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy te bemutattad egy igazán kedves szolgádon keresztül a közösséghez való tartozásnak minden lehetőségét és annak minden áldását. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy te mindig döntésre hívsz bennünket. Köszönjük neked, hogy felhívtad a figyelmünket, nem szolgálhatunk két úrnak, mert nem lehetünk az egyikkel vagy a másikkal egyszerre közösségben, hiszen ha ez megtörténik, akkor két szívűség és zilált élet a következménye. És köszönjük neked a testvért, a társad, köszönjük neked a mi emberi közösségünket, köszönjük neked a mi gyülekezetünket. Így imádkozunk hozzád a gyülekezet apraiáért és nagyjáért. Könyörgünk hozzád gyászolóiért, emlékezőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az ország elégedetlenjeiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiket megpróbáltál az elmúlt napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, megköszönve, hogy nem volt haláleset az elmúlt néhány nap zord időjárásában. És köszönjük neked mindazokat, akik dolgoztak talán a mi szeretteinkért, rokonainkért is, akiknek az életük megnehezedett. És könyörgünk még azokért, akiknek nincs áram a lakásában. Engedd meg, Urunk, hogy mára ez is helyreállhasson ebben az országban. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Azért a népért és nemzetért, amely mindig büszke volt arra, hogy a szabadságot írja az ásztajára. És bocsásd meg, hogyha a szabadságból mi szabadosságot műveltünk itt a 21. századra. Imádkozunk hozzád, Urunk, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szenvedő keresztjénekért, a próbák alatt lévőkért, ezért az egész teremtett világ mindenségért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvéreim, társegyházközségünk presbitériuma, kedvenc bibliai történetem Virágvasárnaptól Pünkösdig címmel rajzpályázatot hirdet, Pomász és Csobánka minden óvoda nagycsoportos és általános iskola alsó tagozatos gyermeke részére. A tetszőleges technikájú rajzokat A4-es vagy dupla A4-es úgynevezett A3-as méretben 2013. május 12-én délig lehet leadni a lelkészi hivatalba. Jutalmazás a két korcsoportban történik, könyvutalvány és táborozási lehetőség formájában. A részleteket megtalálhatjuk gyülekezetünk honlapján. Gyülekezetünk honlapja egy picit leegyszerűsödött már a megtalálást tekintve. Van egy ilyen oldalunk, hogy www.pomaz.református.hu, és van egy ilyen oldalunk, hogy www.csobánka.református.hu, és ezek az oldalak még egyre mutatnak arra az eddig is használt oldalunkra, de most már könnyebben megtalálhatjuk. Napi szinten vagy heti szinten frissítjük az információkat, így akár a rajzpályázattal kapcsolatban, akár egyéb sorozatainkkal kapcsolatban naprakész információkat kaphatunk. És többen kérdezték, hogy esetlegesen az igehirdetések meghallgathatóak-e? Igen. Aki nézegeti gyülekezetünk honlapját, az láthatja, hogy nagyjából másfél éve minden igehirdetésünk fent van a honlapon, akár visszahallgatható, akár egy-egy kérdés is megfogalmazható ezzel kapcsolatban. Ugyanígy olvasható gyülekezetünk újsága is a honlapon. Szeretettel ajánlom gyülekezeti tagjainknak újságunkat, különösen is Hegedűs Lóránt püspök úr által a predestinációról írt cikket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának segítségét az elmúlt héten, különösen is mindazoknak a szolgálatát, munkáját, akik a ProChrist evangelizációs sorozat lebonyolításában voltak segítségünkre. Hirdetem, hogy közösségünk az Örbottyáni Református Juhász Zsófia Szeretet Otthon számára adománygyűjtést indított. Március 21-ig várjuk az adományokat a lelkészi hivatalba, tartós élelmiszer, tisztító és tisztasági szereket, valamint papírokat, festéket, ceruzát, gyurmát, ragasztót várunk szeretettel, hogy mindezt március 22-én pénteken elvihessük az otthonba. Az indulás 15 órakor lesz a pomázi parókia elől. Kérem, akik szeretnének eljönni és szolgálni ezen az alkalmon, feltétlenül jelentkezzenek nálam. Örömmel hirdetem, hogy Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasági elnök megbízásából március 14-én 14 órakor adta át a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje állami kitüntetést Sós László nyugalmazott lelkipásztor testvérünknek, országgyűlési szakfő tanácsosnak. Isten éltesse Laci bácsit e helyről is. Egy nagyon szép és nagyon kedves meglepetés volt ez számára. Egész élete, szolgálata elismeréséül kapta, mint egy 70 éves szolgálati viszonya van a református egyházzal különböző formában. Boldogok vagyunk, hogy közösségünknek a tagja abban a formában, és hogyha most már egyre ritkábban van itt az Isten tiszteleten, de minden héten beszélünk vele telefonon. Kedves testvérek, egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek, hogyha megérkezik majd a tavasz, és néhány asszony testvérünk segítene abban, hogy a templomunk sövény előtti kis földsávot tavaszi virágokkal ültessük be, akkor azt köszönettel elfogadjuk. Örömmel hirdetem, hogy testvéreim adományát átadhattuk a múlt héten a református Iszákos mentő misszió számára. Persejes adományunk a múlt héten 85 ezer forint volt. Isten áldja meg a közösségünk tagjait. Hirdetem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására református egyházunkat és alapítványunkat is támogathatjuk. Fájdalommal hirdettem gyülekezetünknek, hogy 2013. március 15-én életének 83. évében elhunyt dr. Brezanóci János, római katolikus testvérünk, városunk díszpolgára, község és város korábbi orvosa. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló család számára, tudjuk jól, hogy csobánkai presbiter családról van szó. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 18 órakor presbiteri bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 5:30-tól, nem mi szervezzük, de szeretnénk részt venni városunk központi szülői értekezletén, melyet a leendő első osztályosok számára tartanak. 18 órakor bibliaóránk lesz, 19 órakor pedig a bibliai alapok sorozat. Pénteken a Juhán Zsófia szeretett otthonba indulhatunk, és ifjúsági óránk lesz. Szombaton 9 órától temető takarítást tartunk. Jövő héten vasárnap, virágvasárnap istentiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon, délután 3 órától pedig a Békásmegyeri Református Bábcsoport szolgálata lesz a mi gyülekezetünkben gyermekeink számára. Kedves testvérek, az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk is volt. Harmadik napirendi pontunkban a presbiterium elhatározta, hogy Pomáz és Csobánka összes iskolájában meghirdetjük a református hitoktatásnak a lehetőségét 2013. szeptemberétől a Nemzeti Alaptanterv módosításának értelmében. Tisztelettel kérem, hogy a presbiter testvéreinken túl, aki részt tud venni a beiratkozás alkalmán, ez 2x10 órát jelent, április 8-án és 9-én, nyilván megosztva, az jelentkezzék nálam, hogy a részleteket megbeszélhessük. Tankerület igazgató asszony engedélyét adta, hogy az egyházak jelen legyenek a beiratkozáskor. Negyedik napirendi pontunk a csobánkai építkezéseink voltak, ötödik napirendi pontunkban pedig a pomázi dolgainkról beszéltünk. A templom kert előregedett fáinak kivágására érkezett árajlatot a presbitérium elfogadta és megszavazta. Az irattári anyagaink elhelyezésére egy alkalmas szekrénysor beszerzését tartotta fontosnak. Végül pedig a presbitérium 2 tartózkodással úgy döntött, hogy céladakozást hirdett gyülekezetünkben a meglévő kiskelyheink kiegészítésére. A meglévő kiskelyhek kiegészítésére egy mintadarabot láthattunk az elmúlt hetekben, akár a múlt héten vasárnap is itt az úrasztalán. Egy kiskehelynek az elkészítési költsége nettó 1500 forint lesz, és terveink szerint összesen 150 kiskehelyet vásárolnánk még, hogy nagy ünnepi alkalmainkon is elégséges legyen a kiskehelyeknek a száma az úrvacsorai liturgiában. Aki jó szívvel adományoz erre a célra, kérem, hogy tegye ezt meg. Az Őrbottyáni Református Szeretett Otthonnak nyújtandó segítségünkről beszéltünk még. Végül, de nem utolsó sorban Osvárd Zsolt presbiter testvérünk ismertetett egy lehetőséget, amelyet a presbitérium Osvárd Zsolttal egyetértésben most elutasított. Szeretnénk majd családos alkalmakat szervezni, de nem abban a formában, ahogyan egyházmegyénk részéről ez megjelent. Végül pedig beszéltünk arról, hogy az egyházkerület levéltárosa példaértékűnek tartja, hogyha gyülekezeti irattárunkat rendezzük a közeljövőben. Két felhívás érkezett még gyülekezetünkbe. Az egyik felhívás véradásra hív bennünket. Véradással támogathatjuk és segíthetjük vesebeteg testvéreinket. Kérjük, hogy aki tudja és van arra módja, akkor a központi Magyarországi Regionális Vérellátó Központba tegye meg, hogy a vesebetegek számára vért ad. A másik meghívó római katolikus testvéreinktől érkezett, hálaadó istentiszteletre hívnak bennünket, elsősorban azokat, a jelenlegi vagy volt cserkészeket, akik az elmúlt 23 év folyamán a pomázi csapatban tettek fogadalmat. 2013. március 23-án este 6 órakor lesz egy ünnepi istentisztelet. Ezen az alkalmon megemlékezik a közösség Leidinger Gyuláról, a csapat alapítójáról, születésének 100. évfordulóján, a csapat megalakulásának 80. évfordulóján. A hosszú ideig tartó kényszerszerű hallgatás után cserkész csapatunk, a város cserkész csapata 1991. március 20-án alakult újjá. Ezt a napot minden év márciusában szeretnék megünnepelni. Az alkalom után pedig szeretett vendégség lesz. Mindenkit szeretettel és tisztelettel hív Horváth Anna csapatparancsnok és Erdődi Ferenc plébánia kormányzó testvérünk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünk a 434. dicséret első versszaka.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az éhet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk.
Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!